Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió hallgatóit szeretettel köszönti Fúrján Zoltánné önkéntes. Az Istenről és világról előadás sorozatban ebben a fél évben a házasságjogról csak Dióhéjban hallhattunk ismertetőt, Molnár Szabolcs bírósági helynök, a szombathelyi Jézus Szíve templom esperes plébánosától. Zalaegerszegen április 28-án, a Mindszenti iskola kápolnájában, 29-én pedig Szombathelyen, a Martineum felnőtt képző akadémián. A következőkben ennek az előadásnak első részét fogják hallani a kedves Mária Rádió régió hallgatók.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt még a bíróság működésére rátérnék, azért van nekem egy restanciám, egy hiányosságom, hiszen úgy kezdtük ezt annak idején 2 hónappal ezelőtt, hogy a házas, volt egy fontos mondatunk, hogy a házasságot mi hozza létre jogképes feleknek, törvényesen kinyilvánított beleegyezése hozza létre, tehát a házasság jognak valójában ez a legfontosabb mondata, erre föl lehet valójában fűzni az összes kánont, ami a házasságra vonatkozik. Az első alkalommal megnéztük a jogképes feleket, pontosabban kik a nem jogképes felek, és láttuk akkor a kiskorúak, a papok, szerzetesek, aki megölte a feleségét, aki nem tudom én, félrokon, megnéztük. Múlt alkalommal megnéztük a beleegyezésnek a hiányosságait, tehát értelmi, pszichés gondok, problémák, vagy megtévesztette egyik a másikat, láttuk. A mai alkalommal, mielőtt még a bíróságok működésére rátérnék, a harmadik eleme. Törvényesen kinyilvánított. Valójában beleegyezés. Kánoni formában adott beleegyezés, így is le tudnám fordítani. Tehát a kánoni formáról van szó. A legelső, legfontosabb dolog ezzel kapcsolatosan, hogy az 1508-as kánonnak a szövegét látjuk, amennyire lehet látni, hogy csak azok a házasságok érvényesek egy katolikus ember számára, hogyha azt, ha leegyszerűsítem, pap és 2 tanú jelenlétében kötötte meg. Na most a papot, ezt a fogalmat, hogy pap előtt, azért ezt tisztázzuk, lehet diakónus is, mindegy, hogy állandó vagy átmeneti, lehet a pap, áldozó pap, lehet akár püspök is, sőt, vannak olyan országok, ahol nagy a pap hiány, hogy esetlegesen világiak is eskedhetnek. Tehát itt Európában ez nem jellemző, főként missziós területeken, tehát olyan országokra gondoljunk, ahol nem tudom, esőerdő, Brazília, ahol egy pap esetleg egy évben egyszer tud elmenni egy közösséghez. És mi van akkor, most a közösség egy évig vár, ott ekkor, hogy jaj, mikor jön a pap, hát házasodni szeretne, vagy pedig engedélyezi egy adott országnak a püspöki kara, tehát itt fontos, hogy az összes püspök az adott országban kedvező véleményt adjon, hogy lehet akár világiaknak is eskedni. Magyarországra ez nem érvényes, tehát nálunk diakónus, pap vagy püspök kell, hogy eskessen. De világiak is eskedhetnek. Mi is az esketőnek a feladata? A második paragrafus a házasság kötésnél közreműködő személy, kicsoda? Aki jelen van, aki kiveszi, akarod-e az itt jelenlévő piroskát feleségül venni? Tehát ugye megkérdezi, hogy kiveszi a házassági beleegyezést, és elfogadja, amikor azt mondja, hogy érvényesnek nyilvánítom a most megkötött házasságotokat. Tehát ez a közreműködőnek a szerepe. Na most tudnunk kell, erre már talán kitértem, hogy a keleti teológiának a fölfogása egészen más a házassággal kapcsolatosan. Mert ott nem egyszerűen közreműködőről van szó. Az eskető az nem egyszerű közreműködő, hanem ő az, aki megáldja a házasságot. És az ő áldása a házasság érvényességéhez szükséges. Mert a házasságot a keleti teológia fölfogása szerint nem a házasulandó felek, hanem az az eskető szent szolga hozza létre az áldásával. Tehát például nekünk, katolikusoknak nagyon vigyázni kell, hogyha az egyik fél az keleti rítusú, például görögkatolikus vagy ortodox, akkor a diakónus nem eskedhet. Tehát a diakónusnak akkor nem szabad esketnie, mert akkor pap kell, hogy eskessen. Jó? Tehát ez nagyon fontos ebben az esetben. Aztán a következő dolog a két tanúnak a jelenléte. A két tanúnak a jelenléte, illetve a szerepe a következő. Ja igen, itt fölírtam az esketésnek két formája, a rendes felhatalmazás, amikor a helyi ordinárius, tehát püspök vagy plébános esket, vagy ha ő nincsen jelen, akkor megbíz vele valakit. Akár egy diakónust, akár egy másik falunak vagy városnak a plébánosát. Tehát ez a megbízás. A tanúknak a feladata, tanúskodnak a házasság létrejöttéről. Azaz látják és hallják mindazt, ami ott történik. Mi a feltétele, hogy valaki tanú legyen? Valójában nem sok. Semmi. Az a lényeg, hogy lássa meg, hallja. Legyen szeme, legyen füle. Semmilyen más ilyen előfeltétele nincs. Akár köt, oda lehet ráncigálni is, akkor aztán tanúskodsz, vagy lehet kiskorú, vagy akár büntet, vagy kánoni büntetés alatt álló. Jó? Tehát ez a tanúnak a feladata. A kánoni forma, ez tisztán egyházi törvény. Felmentés adható alóla, azonban. Csak abban az esetben adnak a kánoni forma alól fölmentést, hogyha az egyik fél az nem katolikus. Tehát magyarul két katolikus mi a fenének kapjon forma alól fölmentést? Tessék elmenni a templomba és megkötik a házasságot, kész. De mi van akkor az egyik református? És ők a református templomban szeretnének a házasságukat megkötni. Ekkor kell a kánoni forma alól fölmentést kérni. Amennyiben kértek fölmentést, akkor utána elmennek szépen mondjuk a református vagy evangélikus templomba, ott a református vagy evangélikus lelkész megesketi őket. Az új házasságkötés liturgiája című könyvben vannak ennek kidolgozott liturgikus formái, hogy hogy történik az evangélikus templomban az esküvő, hogy történik a református templomban az esküvő, és így tovább. És ilyenkor ott lehet akár a katolikus pap is, tehát volt olyan, hogy minket is hát ilyen vegyes házasság esetén meghívtak. Az evangélikus templom vagy a református templomban. És egyébként emlékszem, kamilláztam is, mert a református lelkész úgy kiosztotta ott, mert el kellett menni a fényképésznek, a videóstak is a próbára, ilyen szigorú volt, a próbára ott kell, és megmondta, hogy hova mehettek, a szentélybe nem engedte be őket. Szinte megdöbbentem, mi meg olykor, nem tudom én, a templomunknak a szentélyéből, nem tudom én, ilyen cirkusz csinálunk. Hogy micsoda szigorú volt a szombathelyi református lelkész, hogy mennyire a szentének a részét, azt mondja, ide nem, itt nem lehet itt bohóckodni. No, tehát én is voltam már református templomban, mert az egyik fél, nem tudom, a mennyasszony, azt hiszem református volt, és én is ott voltam, de a szertartás azt a református lelkész vezette. És a konszenzust, a házassági beleegyezést ő vette ki a felekből. Tehát nem úgy történt, hogy református lelkész oda ment a református mennyasszonyhoz, hogy akarsz a jelenlévő pistikéhez hozzámenni, akarok, utána félrevonult, és utána meg én jövök, és a katolikus kérdezem meg ugyanerről. Nem. Egy ember, a lelkész. Mindenki a saját templomának a lelkésze vezeti a szertartást. Én ott lehetek, és adhatok végül egy áldást. Természetesen ez nincsen tiltva, de magát a szertartást az illető lelkész vezeti. Tehát ilyen esetben a lényeg, kánoni forma alól fölmentést kell kérni. Volt olyan jámbor plebánusunk egyébként az egyházmegyébe, talán kettőről is tudok, aki gyönyörűen elment egy ilyen ökumenikus esküvőre, a református templomba. Igen, ám csak nem kért a kánoni forma alól fölmentést. Hiába volt ő ott. A kánoni forma alól nem kért fölmentést, az a házasság az úgy, ahogy van, érvénytelen volt. Abban az esetben, tehát amikor adnak a kánoni forma alól fölmentést, egy olyan előírás van, hogy a házasság kötésnek akkor is valamilyen nyilvános formában kell megtörténnie, de valamilyen vallásos szertartás is járuljon hozzá. Na ez az, hogy az evangélikus templomban vannak, vagy a református templomban vannak, ez az a valamilyen vallásos szertartás. Amik szigorúan tilos, tehát amit az előbb mondtam, tehát, hogy kétszer is kiveszik, először a katolikus pap jön, akarod-e a jelenlévőt, akarsz-e hozzá menni, és utána félreáll, és ugyanezt eljátsza a református is. Nem. Ilyen nincsen. Illetve ami még tilos, ilyenről is lehetett hallani, hogy régebben voltak ilyen jelenségek, de talán még a legújabb korban is történtek. Elment az egész csapat a református templomba, nagy csinnadratta, megkötötték a református templomban az esküvőt, utána átlovagoltak hintó minden a katolikus templomba, ott is megkötötték még egyszer az esküvőt. Tehát ilyen nincsen, hogy kétszer történjen ugyanannak a házasságnak a megkötése. Tehát ez szigorúan tilos, tehát ilyet nem lehet csinálni. Jó, tehát ezt akartam még így a kánoni formával kapcsolatban. Igen, ez az, amit ugye utaltam rá, hogy amit mi közreműködésnek hívunk, tehát hogy én eskető papként közreműködök a házasságkötésnél, a keleti egyházak úgy mondják, hogy megáldja. És ez a megáldás, ez püspök vagy pap személyéhez kötött. Csak azok a házasságok érvényesek, tehát, hogyha az egyik fél keleti ritusú, hogyha pap vagy püspök előtt kötötték meg. Jó, tehát ez fontos. Ez az, amiről már beszéltem, sőt hozzáteszem, a szent széknek, hogy a fölmentés a kánoni forma alól, hogyha keleti rítusú esküvőről van szó, sokkal szigorúbbak az előírások. A szent székhez, vagy legalábbis a pátriárkához kell fordulni, a keleti egyház kódexe szerint. Jó, ezekbe talán nagyon nem megyek bele a kánoni formával kapcsolatos dolgok, csak érdekességét jegyzem meg, az egyház adott esetben pótolhatja, tehát mindenki azt hitte, hogy az a házasság az érvényes volt. Mindenki, aki ott volt, azt hitte, hogy az a pap az ilyen esetben adott esetben az egyház pótolhatja a hiányzó felhatalmazást, amikor ilyen jogot vagy tényeket illető tévedés esete áll fenn. Jó. Amiről még beszélnék ezekkel kapcsolatosan, most azokat nem teszem be a idő kedvéért, hogy gyorsan haladjunk, még két érdekességről szeretnék beszélni, illetve háromról. Az egyik a privilégium paulinum, meg a privilégium petrinum. Páli kedvezmény, vagy péteri kedvezmény, így is szokták ezt a kettőt emlegetni. A páli kedvezmény, a privilégium paulinum az azt jelenti, hogy két kereszteletlen embernek a házassága. Ugye tudjuk, ha két kereszteletlen kötött házasságot, ők nincsenek kánoni formára kényszerítve, nekik bármilyen nyilvános fórumon kötött házassága, a mi részünkről érvényes házasságként tekintünk rá, tehát például két keresztelen ember csupán polgári házasságot köt. Az a házasság az érvényes házasság. Na, privilégium paulinum az azt jelenti, hogy egy ilyen házasság magánál, annál a ténynél fogva fölbomlik, ha az egyik fél megkeresztelkedik, és új házasságot köt. Föltéve, hogy a másik fél nem akar többet együtt élni vele a teremtő gyalázása nélkül. Tehát ez egy nagyon érdekes jogintézmény, hogy két kereszteletlen ember van, és utána az egyikük fogja magát, azt mondja, hogy én megkeresztelkedem. És utána már nem akarok veled együtt élni. Fontos, hogy a megkeresztelkedés után nem szabad, hogy közöttük házassági, szexuális kapcsolat legyen, mert akkor már nem alkalmazható ez. Illetve a másik ilyen jogintézmény, a privilégium patrinum, vagy privilégium fideinek is szokták hívni, ez azok a házasságok, ahol az egyik fél katolikus, keresztelt, a másik meg kereszteletlen. Ugye tudjuk, hogy mely házasságokat nem bonthatja fel semmi, csak a halál. Vagy amit nem háltak el, tehát nem volt szexuális kapcsolat a házasságkötés után, vagy ami nem volt szentségi házasság. Mit mondtuk mi a szentségi házasság? Hogy két megkeresztelt ember köti meg. Két megkeresztelt ember között a házasság mindig szentség. Viszont ha az egyik kereszteletlen, az a házasság nem szentség, de érvényes házasság. Na most a privilégium patrinumnak a lényege, hogy egy ilyen házasság, amit egy keresztelt és egy kereszteletlen kötött egymással, ez polgári válással végződik. Ilyenkor a pápához lehet fordulni. Ez egy kegyintézkedés. A pápa ezt a házasságot adott esetben felbonthatja. Ilyen perünk is volt már, pontosabban ez nem is annyira per, hanem ennek van egy előkészítő egyházmegyei szakasza, utána keletkezett dokumentumokat lefordítjuk, és megy Rómába, és ott a Szent Atya hozhat egy ilyen intézkedést, egy kegyintézkedést, hogy azt a házasságot fölbontja a hit javára. Itt is feltétel, hogy a megkeresztelkedés, tehát tehát a megkeresztelkedés után, tehát itt feltétel, hogy a megkeresztelt fél nem lehetett oka a házasság megromlásának. Tehát például nem ő volt hűtlen, tehát ez is egy feltétel. Na akkor ennyit így előjáróban, és még két apróságról beszélnék, ami a gyakorlati szempontból olykor fontos lehet a lelkipásztori gyakorlatban. Engem is már megkerestek annak idején, például Gencsapátiban, egy katolikus nő azt mondja, hogy hát ezüst lakodalmuk lesz. 25 évvel ezelőtt polgári házasságot kötöttek. Igen ám, csak hogy azt a házasságot, főként a család nyomására, evangélikus templomban kötötték meg, és nem kértek a kánoni forma alól fölmentést. Azaz magyarul az a házasság ugye az érvénytelen volt. Ilyenkor két lehetőség áll a felek között. Az egyik, elmennek szépen a katolikus plebániára, és ott rendesen kánoni formában megkötik a házasságukat, vagy pedig kérik, az úgy hívják ezt, a gyökeres orvoslását a házasságuknak, ami azt jelenti, hogy az egyház nem kell nekik, hogy elmenjenek a plebániára, és ott még egyszer kinyilvánítsák a házassági beleegyezésüket, nem kell ezt csinálniuk, hanem én írok egy levelet az ordináriusnak, a püspöknek, és kérem, hogy gyökerében orvosolja ezt a házasságot, amit 25 évvel ezelőtt kötöttek, a házassági beleegyezés az továbbra is fönnáll a felek között. És ilyenkor a püspök atya visszaír, és gyökerében orvosolja a házasságot úgy, hogy ők nem kötöttek a templomba házasságot, hanem az egyház azt a 25 évvel ezelőtt megkötött forma hiány miatt érvénytelen házasságot visszamenőleg hatásaiban érvényesnek nyilvánítja. Tehát ez a gyökeres orvoslás. Az illetékes hatóság, amennyiben csak forma hiány miatt volt az a házasság érvénytelen. Tehát például 30 évvel ezelőtt csak polgári házasságot kötöttek katolikusként. Ugye arra a házasságra, ami nem létező házasság, nem érvénytelen, hanem nem létező házasságra tekintünk, házasságként tekintünk rá, mivel még a gyanúja sem merül föl, hogy az a házasság az érvényes lenne. És tegyük fel, hogy egy ilyen pusztán polgári házasságkötést gyökerében orvoslunk. Például ez akkor szokott előfordulni, hogyha az egyik félben Például azt mondja, hogy ugyan már, mama, én 30 évvel ezelőtt elvettelek, egyszer ne bolockodj már, itt vagyok már 60 éves, aztán ott foglak én edenni téged a templomba, nem vagyok hajlandó. Tehát ilyenkor az egyház mit csináljon? Az egyik fél nem hajlandó templomba eljönni és a templomban megújítani a házassági beleegyezését. Hát ilyenkor, akkor jó, ne gyertek el, akkor megoldjuk úgy, hogy a püspök atya gyökerében orvosolja azt a 30 évvel ezelőtt megkötött, mivel csak polgárit kötöttek, nem létező házasságot. És érvényesnek ismerjük el. Ez az út csak abban az esetben járható, hogyha nem volt a felek között házassági akadály 30 évvel ezelőtt a házasság megkötése idején. Ugyanis, ha volt, akkor a szemszékhez kell fordulni. És egy ilyen esetbe futottunk bele még annak idején. A történet az az, hogy volt egy, hát már egy idősebb néni, hála Istennek még mindig él, de már akkor olyan 70 környékén volt, mikor Szent Mártonban voltam, és az idős néni egyik gyónásnál fönnakadt. Mert hétköznap is járt misére, rendszeresen gyónt áldozott, és akkor egyszer, hogy kétségbe esetten keresett föl, hogy nem oldozta föl, atya, engem képzelje el. Hát mondom, menő magát, nem oldozták. Ki volt az a pap, mondom, mérge, kikelve magamból, hogy ha megfojtom magát, hisz a hétköznap is itt van. Ugyanis a követő elmondta, az atya ugye nagyon jól csinálta, rákérdezett, hogy milyen életállapotban él. És akkor az asszony őszintén elmondta, hát, hogy polgári házasságban élek a férjemmel, annak idején nem köthettünk egyházi házasságot, mert a mostani uramnak volt egy előző egyházi házassága. Hát akkor mondja a gyóntató atya az asszonynak, tehát akkor maga, hát nem is érvényes házasságban él az urával. Hát az, de hát én nekem nem volt, neki volt házassága, nekem nem volt, én szabad állapot. Tehát olyan nincsen, hogy az egyik félnek érvényes a házasság, a másiknak meg nem. Hát vagy érvényes mind a két fél számára, vagy egyik fél számára se érvényes. És akkor bizony a szemszékhez kellett fordulni, mert hasonlítjuk azt a házasságot, mikor megkötötték 40 évvel ezelőtt. Úgy a polgárit. Ugye a férfinek volt egy élő egyházi házassága, elváltak. És utána ezt a gyónó nénit elvette, polgárilag tudta csak értelmszerűen elvenni, és ilyenkor természetesen az első hites felesége meghalt. Tehát megözvegyült úgymond egyházilag az illető férfi. De ilyenkor két lehetőség van, vagy eljönnek a templomba és megkötik a házasságot rendesen, pap előtt két tanú jelenlétében, vagy pedig gyökeres orvoslás, és a szemszékhez fordulunk. És ezt az utat választottuk, mert a férfi nem volt hajlandó templomban megkötni a házasságát. És akkor mondtam a nének, nem baj, meg fogjuk oldani. Igaz, egy kicsi pár euróba fog ez kerülni, mert hát Rómában ugye nem dolgoznak azért ingyen, de sikerült elintézni, ugye ilyenkor azért nem lehet a püspöknek, az ordináriusnak azt a házasságot gyökerében orvosolni, mert a polgári házasságkötés idején a férfi az nem volt szabad állapotú, mert házassági akadály, a házassági kötelék akadálya az jelen volt, hiszen még élt a felesége, csak időközben özvegyült meg, úgymond halt meg. Tehát ezt még érdekességként azért el akartam mondani, hogy lássuk, hogy esetleg ezt a fogalmat halljuk, hogy gyökerében orvoslás, hogy ez pontosan mit is takar, mit is jelent. És egyébként még azért sok mindenről lehetne beszélni, titkos házasságkötés például, vagy képviselő útján kötendő házasság. Tehát ezekről is még lehetne beszélni, inkább ezekről talán nem, inkább térjünk át a bírósági dolgokra, hogy hogyan működik egy egyházmegyei bíróság egyáltalán. Amivel kezdeném, hogy ha valakiben, egy hívő emberben, fölvetődik az a kérdés, hogy hát nekem most az a házasságom az most érvényes volt? Akkor mindenkinek joga van megtudni a kánoni állapotát. Tehát ez alapvető jog, hogy tudjam azt, hogy én egyházilag házas vagyok, vagy szabad állapotú. Ugye említettük azt, hogy a házasságot mindig jobb kedvezmény illeti meg. Tehát, hogyha egy templomban, pap előtt, két tanú jelenlétében megkötötték a házasságot, az a jogvélelem, hogy az a házasság az érvényes volt. Ha valaki a felek közül azt állítja, hogy ez a házasság nem volt érvényes, ráhárul a bizonyítás kötelezettsége. Neki kell bizonyítani, hogy az a házasság az érvénytelen volt. Hogyan bizonyítja? Papírokkal, dokumentumokkal, tanúkkal, stb. Stb. Tehát amikor valakiben fölmerül a gyanú, hát általában a polgári válás után szokott ez azért fölmerülni, de már akár előtte is. Manapság nem egyszer találkoztam olyan jelenséggel, hogy még polgárilag nem váltak el, már beadták a vállópert, de már elkezd érdeklődni, hogyan tudom ezt egyházilag esetlegesen érvényteleníteni. Minden esetre az egyházi bíróság addig nem foglalkozik a... Az egyházi bíróság addig nem foglalkozik az ügyekkel, amik polgárilag nem váltak el a felek. Addig nem nyúlunk hozzá. Megvárjuk, hogy... Mert addig úgy látszik, hogy egy pici esély van esetleg arra, hogy azt a házasságot folytatni fogják. Tehát amikor valakiben fölmerül a gyanú, hogy az én házasságom nem volt érvényes, az első dolog, amit azért tehet, hogy egy szakemberhez fordul. Na most ezek nagyobb egyházmegyékben vannak egyházi, az egyházmegye alkalmazásában vannak ügyvédek. A mi egyházmegyékben sajnos kicsi egyházmegye vagyunk. Illetve kevés, úgymond az egyházjogi végzettséggel rendelkező szakember. Nálunk sajnos ügyvédek nincsenek. Ez pedig azt jelenti, hogy általában mindig engem találnak meg, hozzám jönnek, és hát kérdezgetik azt, hogy hát Szabolcs atyám, mit tudjak csinálni, hogy lehet ezt maga szerint érvényteleníteni, van erre reális esély, belevágjak, nekikezdjünk, meg ha belekezdjük, nekikezdjük, akkor hogyan, mi kell, mit csináljak. Tehát úgymond azért ilyen szempontból ugye szokták kérdezni, hogy az ügyek hány százalékában érvénytelenítjük a házasságukat. Szoktam mondani, hogy egész magas. Tehát én szerintem 80% fölött. Ha valaki beadja, 80%-ban érvényteleníteni szoktuk a házasságot. De hozzáteszem, azért sok embert lebeszélek róla. Tehát az a magas szám azért ne tévesszen meg senkit. És azt hiszem, hogy más egyházmegyékben is ugyanez a helyzet. Mert azért a lelkipásztorok, a plebánosok is, bár nem olyan hű, de nagy kánonjogi végzettséggel rendelkeznek, de van egy természetes lelkipásztori ösztön, józanság, amellyel azért azokat az embereket lebeszélik, ahol egyértelműen semmi esély nem látszik, hogy azt a házasságot érvénytelenítsék.
Kedves Mária Rádió hallgatók! Molnár Szabolcs atya házasságjog dióhéjban április 28-án Zalaegerszegen elhangzott előadásának első részét hallhatták. A felvételt Fúrján Zoltánné, zalaegerszegi önkéntes készítette. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!